A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben először annak járunk utána, hogy vajon mennyire vehető komolyan az ENSZ főtitkár azon kijelentése, hogy ilyen közel még sosem álltak az atomhatalmak a háborúhoz. Ezt követően arról lesz szó, hogy a méhészeknek is komoly problémát okoz az asszály. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tehát először arról, hogy ilyen közel még sosem álltak az atomhatalmak a háborúhoz. Oroszország és az Egyesült Államok mondhatni de facto háborúban áll egymással, ennél rosszabb helyzet csak a kubai rakétaválság idején volt, mondta a rádiónknak a megkérdezett biztonságpolitikai szakértő. Az ENSZ főtitkár az atomsorompó szerződés felülvizsgálati konferenciáján már a megnyitón közölte, egy lépésre vagyunk a nukleáris megsemmisüléstől. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint az atomfegyverkezés óriási összegeket von el más problémáktól, mégis egyre több ország próbál nukleáris képességeivel nyomatékot adni politikai akaratának. Kaiser Ferenccel Somodi Evelin beszélgetett.
Most zajlik New Yorkban az atomsorompó szerződésnek a felülvizsgálati konferenciája, még egészen augusztus végéig zajlik ez a konferencia, de itt már is az ENSZ főtitkára olyan kijelentéseket tett, miszerint a világ már csak egy lépésre lenne a nukleáris megsemmisülésről, atomkatasztrófa veszélyére figyelmeztetett. Ezért is kérdezném, hogy mit tudhat vagy sejthet az ENSZ főtitkára, miért ilyen kijelentéseket tesz, vagy ez inkább csak egy hatásos kommunikációs elem lenne, hogy felhívja a figyelmünket.
Igazából részben mind a kettő, tehát egyfelől azt látjuk, hogy a világ három legnagyobb nukleáris arzenájával rendelkező országa kifejezetten rosszban van egymással. Ugye tulajdonképpen de facto majd, hogy nem háborúban áll egymással az Oroszországi Föderáció és az Amerika Egyesült Államok, hiszen miután Oroszország ugye idén februárban lényegében agressziót elkövetve megtámadta Ukrajnát. Az Egyesült Államok már előtte is egyébként, de azóta egyre növekvő mennyiségben és egyre korszerűbb fegyverrendszereket szállít. Tehát tulajdonképpen a két állam között a kapcsolat talán csak a kubai rakétaválság idején volt rosszabb, mint most. Na most ez a két ország együtt, Oroszország picivel kevesebb, mint 6000 töltettel rendelkezik, az Egyesült Államok 5400-zal. És ugye a harmadik helyen egyébként messze leszakadva az előző kettő országtól áll Kína, nagyjából 350 töltettel, és ugye épp most jelentette be az Egyesült Államok, illetve hát a múlt héten, hogy Nancy Pelosi, ugye a képviselőháznak a vezetője, az ellátogat Tajvanra, amire Kína közölte, hogy ezt nem fogja katonai válaszlépés nélkül hagyni. Na most ugye itt megint két atomhatalom feszül egymásnak, és akkor még nem beszéltünk ugye arról az Indiáról meg Pakisztánról, akik állandóan fenekednek egymás ellen. Az a két ország szintén 160-160 atomtöltettel rendelkezik, tehát több nukleáris fegyverekkel rendelkező hatalom kifejezetten rossz háború közeli viszonyban van egymással, és ezek közül bármelyik eszkalálódhat nagyon sok, mondjuk úgy negatív lépés követően, akár egy nukleáris konfliktussá is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ennek a veszélye azért még mindig nem túl nagy. Tehát ugyan az oroszok, különösen egyébként Medvegyev volt elnök, volt miniszterelnök úr, aki jelenleg ugye az orosz biztonsági tanács vezetője, előszeretettel fenyegetőzik az atomfegyverekkel, viszont ugye a főnöke, Vlagyimir Putyin elnök, aki hát most már nyugodtan mondhatjuk 22 éve élethalálúra az Oroszországi Föderációban, ő azért időről időre kicsit hűti a kedélyeket, tehát éppen megint leszögezte, hogy atomháborút nem érdemes elkezdeni, mert megnyerhetetlen.
Igen, például ez hogy állítható amellé, hogy a háború kezdete óta pedig pont, hogy az ellenkezője mellett érvelt, ugye célzott arra, hogy itt az atomfegyverek bevetésére is sor kerülhet, ezzel fenyegetőzött, most pedig a konferenciának egy ilyen pont, hogy békepárti üzenetet küldött, ez mennyire illeszkedik az orosz elnök kommunikációjába, illetve mennyire váratlan ez akár tőle most?
Annyira nem válaszol, tehát már korábban is tett ilyen nyilatkozatokat, meg nagyjából azt mindenki tudja, hogyha az amerikai meg az orosz nukleáris arzenál elműködik, tehát bevetik őket, Ugye ez a közel 6000-es, meg az 5400-as mennyiség, ez a raktárkészletekkel, meg a bontásra váró, tehát már leszerelt, elvileg kivont, de még működőképes és raktárban tárolt, szétszedésre váró töltetekkel együtt értendő. De mind a két félnek nagyjából egy 1600 gyakorlatilag állandó készülétben lévő töltete van. Ez is önmagában ez a 3200-as mennyiség, ez bőven elég ahhoz, hogy minden életet, tán csak a csótányokat, meg a mélytengeri élővilágot kivéve elpusztítson a Földön. Tehát egészen egyszerűen ezekkel nincs értelme háborút vívni, ezt minden normális politikus elvileg tudja. Na most ugye itt azért persze vannak olyan bizonytalan tényezők, hogy 20 darab, más források szerint 40 darab atomtöltete lehet Észak-Koreának is, már pedig Kim Jong-un-t nem rágalmaznám meg azzal, hogy ő normális vezető. Bár egyébként nyilván az észak-koreai rezsim is pontosan tudja, hogyha beveti az atomtölteteit, akkor gyakorlatilag pillanatokon belül leradírozza Észak-Koreát az Egyesült Államok a térképről. Tehát matematikai valószínűsége van a nukleáris konfliktusnak. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy van annyi realitás érzéke, meg józan esze azon államok vezetésének, akik atomfegyverrel rendelkeznek, hogy ezt nincs értelme bevetni. Ugye volt egy kis polémia a háború kezdetén, hogy lehet, hogy az oroszok úgynevezett taktikai vagy harcászati atomtölteteket bevetnek Ukrajna ellen. Ugye ezeknek a robbanó ereje hát úgymond minimális, tehát mondjuk így ilyen 10 kilotonnáig, sőt inkább 2-3 kilotonna, ez a 2-3 kilotonna és annak 2-3 ezer tonna trinitrotulon robbanó anyag egyszeri felrobbantásával felel meg, viszont a nagy atomtöltetekhez képest, amik több száz kilotonnások, ezek tényleg kicsik. Tehát ennek sincs semmi értelme orosz szempontból, hiszen a saját határaik mellé dobnák le ezeket a tölteteket, hiszen az ukrán védelem az a legtöbb helyen nagyon közel húzódik az orosz határhoz, és ugye itt pont a termőföldekért is zajlik a konfliktus, tehát azt a termőföld mennyiséget nem biztos, hogy Oroszország el akarja szennyezni, ahol aztán majd gabonát akar termelni, meg ki fog onnan gabonát venni. Tehát hogy vannak időről időre ilyen felvetődő dolgok. Ugye a napjainkban pont ez a nagy probléma, hogy elképesztő mennyiségű hír zúdul az emberekre, és ezek egy része tudatos rémhír. Főleg a nyugati országok közvéleményét elbizonytalanítani, félelmet kelteni, tehát ez sajnos egy létező probléma. Ugyanakkor az ENSZ főtitkár úr abban nem túlzott, hogy gyakorlatilag a hidegháború végén messze barátibb, tehát a 80-as évek közepétől kezdve messze jobb volt az amerikai orosz kapcsolat, mint most. Tehát most a két ország közötti kapcsolat kifejezetten rossz, majdhogy nem háborúban állnak egymással, ugye gazdasági háborúban már állnak egymással, szintén rendkívül rossznak nevezhető, és nem látszik, hogy mitől javulhatna a kínai-amerikai kapcsolat. Tehát itt azért vannak olyan lehetséges konfliktusok, amik eleszkalálódhatnak egy nukleáris összecsapássá, de ennek azért a valószínűsége nem olyan nagy. Sőt, gyakorlatilag, ha bármelyik országnak a stratégiai dokumentumait megnézzük, egyik ország sem kívánja ezt elsőként feltétlenül használni. Ugye az orosz fenyegetőzés a háború elejétől fogva az nem is az ukránoknak szólt, hanem a NATO-nak, hogy ne avatkozzon be katonailag. Még Franciaország, meg Nagy-Britannia szintén, ugye a franciák nagyjából 300, a britek 220 töltettel rendelkeznek. Érdemes belegondolni, hogy a teljes nyugati tömbbel kerülnek katonai konfliktusba, akkor nagyon gyorsan komoly vereség érné az orosz haderőt, és akkor kényszerülhetne rá arra Oroszország, hogy atomfegyvert vessen be. De mivel ezt mindenki tudja, hogy ezt nem szabad meglépni, ezért senki nem óhajt katonai konfliktusba keveredni az oroszokkal.
A mostani felülvizsgálaton egyébként mi lehet majd a legfontosabb kérdés? Még azért elég sok idő van a tárgyalásokból, de talán még itt megemlíthető hát Irán szerepe olyan szempontból, hogy megfenyegette New Yorkot lényegében egy atomcsapással, illetve be is jelentette, hogy képes atombombát előállítani, amennyire ezt kedve tartja. Mennyire lehet itt fontos Irán szerepe akár itt az atomtárgyalásokban?
Igen, Irán nagyon régóta küszöbország. Az Irán iszlám köztársaságnak hát nagyon hosszú ideje nem titkolt célja atomfegyver beszerzése. Itt egyébként nem is elsősorban az Egyesült Államok miatt törekszik erre Irán, hanem ugye az általuk kis sátánnak nevezett az Egyesült Államok a nagy sátán, Izrael miatt, aki Hát ugye hivatalosan Izrael sosem jelentette, hogy van neki atomfegyvere, de nem is cáfolja, és nagyjából a nemzetközi közösségben konszenzus van abban, hogy olyan 90-100 töltete lehet. Tehát Irán Izrael ellen fegyverkezne elsősorban, és ugye itt megint azt kell látni, hogy nem véletlen az, hogy a közelmúltban is találkozott ugye az iráni vezetés az orosszal, meg Iránnak kifejezetten jó kapcsolata van Kínával is. Ugyanis ugye azok az atomreaktorok, amiből ki lehet vonni ugye a nukleáris láncreakció, illetve a reakció közben ugye a reaktorok fűtőelemében termelődő urán-239-est, más néven plutóniumot, ami az atombomba gyártásnak úgymond az alapanyaga, ugye ez az a hasadó anyag, amiből a bomba készül, azok orosz reaktorok. Tehát Moszkva kifejezetten sokat segített Iránnak abban, hogy lehetséges atomhatalommá váljon, tehát ugye ott vannak közvetlen küszöbön. A másik nagy donora Iránnak pedig, főleg balisztikus rakéta technológiával, az meg Kína. Tehát Kína meg Oroszország ugyanazt csinálja Irán esetében, amit a Nyugat csinál Ukrajna esetében, hátulról, a háttérből támogatja, nem is annyira leplezetten. Tehát az iráni nukleáris program az ugye nagyon komoly csapás lenne az atomsorompó szerződésre. Ráadásul ugye úgy, hogy az azt aláíró államok mondjuk úgy beleegyeztek abba, sőt garantálták, hogy nem adnak át nukleáris technológiát, tehát nem adnak át olyan technológiát, amivel atomfegyvert lehet készíteni, vagy pedig ugye atomfegyvereknek úgynevezett hordozó eszköze lehetne. Na most ez ugye az oroszok meg a kínaiak esetében hát finoman mondva sem feltétlenül áll meg. Ugye Irán maga régóta kilépett a szerződésből. Ha Irán atomfegyverre tesz szert, az egy nagyon komoly újabb proliferációhoz vezethet. Ugye Irán mellett India meg Pakisztánt említettem, hogy van, de ha Iránnak lesz, akkor ugye a legnagyobb térségbeli riválisai, például Egyiptom, mert ugye Irán a síta iszlámnak a meghatározó állama, a szunita iszlámnak pedig a legbefolyásosabb állama. Az az Egyiptom, ami 100 milliós lakosságával, ugye nagyjából, sőt picit népesebb is, mint a 81 néhány milliós Irán. Tehát minden lehetősége, minden eszköze megvan arra, hogy atomfegyvert készítsen, és ugye nemrég jelentették be egy atomerőmű építését, ami ugye biztosítani fogja a megfelelő hasadó anyagmennyiséget, ha elkezd működni az atombombákhoz. Tehát ez elindíthat egy újabb fegyverkezési versenyt, és nyilván ha Iránnak lesz atomfegyver, akkor Izraelnek több kell. Tehát ugye ez egyfajta dominó elfhez vezethet, meg számos másik ország is láthatja ezt, és ugye itt megint azt is látni kell, hogy a Ukrajna elleni orosz agresszió pont arra világított rá, hogy a nemzetközi közösség az lényegében tehetetlen egy atomfegyverrel rendelkező országgal szemben. Tehát számos ország, és Irán ebből a szempontból messze a legjobb példa, azt látja, hogyha atomfegyvered van, akkor sokkal több mindent megtehetsz a nemzetközi kapcsolatokban, nyugodtan követhetsz el agressziót, mert a nemzetközi közösség félvén a te atomfegyverétől nem tud megfelelő, nagyon kemény lépéseket tenni. Tehát nem jó irányba megy ez a dolog, ugye az atomsorompó szerződésnek pont az lenne a lényege, hogy újabb államok ne rendelkezzenek atomfegyverrel. A mostani nemzetközi folyamatok nem a leszerelés irányába mutatnak, csillagászati összegekbe kerülnek, bármi másra hasznosabban el lehet költeni. Most ugye élelmiszerválság van, édesvízszűkösség van, de ugye a biztonsági és katonai prioritások, különösen ezen országok esetében azért nagyon nagy hangsúllyal esnek alatba.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Most pedig arról, hogy a méhészeknek is komoly problémát okoz az aszály. Jelentősen csökkentek a mélegelők, a napraforgó, amely a legnagyobb területű legelőnek számít Magyarországon, nagyrészt kipusztult. Így sokkal kevesebb lesz a napraforgó méz idén, állítja az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Ráadásul megoldhatatlannak tűnő munkaerő hiánnyal is küzd az ágazat. Bros Péter szerint már egészen a rendszerváltás óta jelen van ez a probléma hazánkban, és kijelenthető, hogy Magyarországon a méhészet olyan családi vállalkozás, vált, amely nem engedheti meg magának alkalmazottak foglalkoztatását. Bros Pétert Szabó Zsanett kérdezte.
Az aszály ugye nagyon nagy mértékben érinti az állattenyésztőket, illetve a növénytermesztőket. Hogyan érinti viszont a méhészetet ez a forróság?
Hát abszolút kedvezőtlenül érinti, tudni kell, hogy két szempontból érint minket kedvezőtlenül. Az egyik az, hogy a legnagyobb területen tenyésző mélegelünk a napraforgó vált áldozatává az aszálynak, ez az egyik. A másik negatív kihatása pedig az, hogy július közepétől a mi mégcsaládjaink már készülnek a télre, készülnek a következő évre, akármilyen furcsa, de a július végén, augusztusban kikelt méhekből lesznek az áttelelő méhek, ezeknek minél jobb kondícióban kellene lenniük ahhoz, hogy átteleljenek, ugyanis ezek a méhek élnek a leghosszabb ideig, akár fél évet is kell, hogy éljenek. Nem elég, hogy télen majd bent fűtik a kaptárat, fűtik a fürtöt, a méhfürtöt, védik az anyát, hanem nekik kell felnevelni a 23-as évi első méhgenerációt. Ez most tragikusan áll, hiszen gyakorlatilag kiszárad minden, nincsenek nektárt virágport adó se gazdasági, se haszonnövényeink. Július közepétől teljes kopára táj. Tudni kell, hogy a méheknek mézre, az a szénhidrátra és virágporra, az fehérje van szüksége. Ezt a kettőt mi az aszály mellett méhészek tudjuk pótolni, viszont egyértelmű, hogy nem abban a minőségben tudjuk pótolni. A méheknek ez a természet rendelkezésére áll. Éppen ezért fogyasztunk mézet, mert az nem csak szénhidrátból áll, hanem nagyon sok ásványi anyagot, nyomelemet, vitamint tartalmaz. A mi mesterséges szénhidrátunkba, ami ugye a répacukor adunk, ez mind hiányzik. A virágporpótlókkal ugyanaz a helyzet, magas fehérje tartalmú takarmány már évtizedek óta ismert az állattenyésztésben, méhészetben is, de eznek minősége nagyon távol áll a természetes virágportól. Az országos napraforgó, kipergetett napraforgó méz átlag körülbelül 30-40%-os egy normál évnek. Tehát nem kiemelkedő évnek, egy normál évnek mindössze 30-40%-a termett, ami azért is rendkívül szomorú, mert egyébként a világpiacon óriási kereslet van napraforgó, illetve a vegyes virág mézekre. Ez a kedvezőtlen télre való felkészülés problémát okozhat majd tél végén, tavasszal. Tehát a pontos választ, hogy a 2022-es év aszálya mekkora kárt okoz a hazai méhészetekben, 23 tavaszán, áprilisban tudunk erre pontos választ adni majd.
A munkaerőre rátérve, mi mondható el, jelentkezik ebben a szektorban is a munkaerőhiány, vagy nem beszélhetünk ilyen tendenciáról?
Ez évek óta fennálló probléma a méhészetben. Tudni kell, hogy a méhészet veszélyes foglalkozás, a méhek szúrnak, illetve propolisz érzékenység is fellép sok embernél. Kőkemény fizikai munka, kint a tűző napon reggeltől estig, és nagyon nagy szaktudás is igényel, tehát az élő munka erő hiánya már szinte azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás óta gyakorlatilag ez kísérti a méhészeteket. Ezért is van az, hogy Magyarországon sikeres méhészeti vállalkozás csak úgy működik, ha a család minden tagja részt vesz benne. Ha körülnézünk a szakmában, szinte az összes működő és ismert méhészeti vállalkozás családi alapokon működik, alig-alig ismerünk méhészetet, ahol idegen munkaerőt tudnak igénybe venni.
Hogyan lehetne ezen a tendencián javítani?
Nehéz erre jó választ találni. Én egyszer azt is tudnám mondani, hogy nincs rá megoldás. Nem csak azért, mert hogy nagy szaktudást igényel ez, hanem azért is nagy fizikai, tehát kicsit olyan elrettentő munkának tűnik a méhészkedés az idegenek szempontjából. Nem azért is, mert a méhészetek jövedelmezősége is csökken, egyre kevesebb nagy méhészet teheti meg magának, hogy egy esetleg két alkalmazottnak is egész évre munkabért tudjon fizetni. Tudni kell, hogy a méhészet rendkívül szezonális, azaz mi április durván 1-től szeptember végéig folyamatosan dolgozunk a méhekkel, viszont van közel fél év a téli időszak, amikor nem nagyon tudunk munkát adni.
Mi mondható el jelenleg a fogyasztói magatartásról? Ugye sokszor jelent problémát az, hogy adott esetben a vásárlók nyúlnak egy maci mézhez a polcon, és nem feltétlenül a termelői mézet választják, csupán mondjuk takarékossági szempontból. Ez még mindig megfigyelhető, vagy fokozódik? Mit lehet erről tudni?
Én szerintem ez a jelenség nem figyelhető meg. Egyértelmű, az elmúlt 15-20 évben a fogyasztók a termelői méz irányába fordultak. Általában is a mézfogyasztás mennyisége nőtt, most már túlhaladtuk az 1 kg-ot fejenként évente, ami még mindig alacsony, de ne felejtjük el, 90-es években ez még csak 20 dekagram volt fejenként, és egyre tudatosabban vásárolják a mézet. és ezért keresik a termelőket, keresik a termelőknél azokat a különleges pajtamézeket, melyeket a boltokban nem kaphatnak meg. Nyilván, amikor dömpingje van a mézfogyasztásnak, ez karácsony előtt van, amikor a mézes teák előkerülnek, a mézes sütemények, akkor nagyon sok ember fordul az üzletláncokban kapható vegyes virágmézhez, vagy az úgynevezett maci mézhez, de az év nagy részében mi termelők stabilan tudjuk értékesíteni mézünket. Az árak színvonala az már egy másik kérdés. Nagyvárosokban a kiszerelt méz közvetlenül a termelőtől kicsit magasabb árszínvonalon van, mint akár vidéken, kisebb településeken, viszont érezzük mi méhészek, hogy nagyon nem növelhetjük már az árat, hiszen a méz nem elsődleges élelmiszer. Ebben az elinflálódott világunkban próbálunk az élelmiszerinken is spórolni, azaz fennáll a veszély, hogy a mézről hamarabb mondanak le az emberek, mindesetleg más fontosabb élelmiszerről. Ezért akármennyire fájó is, akármennyire próbálja a méhészeti ágazatban résztvevők érvényesíteni az ő megemelkedett költségeik, az értékesítési árak emelésével, ez véleményem szerint igen korlátozott a méz esetében.
Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.